páratlan hét, házasság hét, meg az anyag hat előadás. Most szeretném összefoglalni azt a hat előadást, és valahogy belepréselni egy előadásban. És nem tudom, hogy hogy fog sikerülni, de nézzük meg. És szeretnék nem a házasságon koncentrálni, mert a címe a mai előadásnak ugye az, hogy hogyan lehet kezelni konfliktusokat a családban. Ami azt jelenti, hogy a gyerekkel való kapcsolatról van szó is. De szeretnék mindenképpen koncentrálni a házasság, mint a legfontosabb kapcsolat ebben a családrendszerben. És azok az elveket, amit fogok itt elmondani, az ugyanazok az elveket, amit lehet alkalmazni ugye a gyerekekünkkel. De főleg egyedülállók vannak itt, azok, akik készülnek a házasságról, vagy éppen vannak köztük egy pár házas pár. És szeretnék leadni ezek a legfontosabb alapelveket, hogy hogyan lehet kezelni konfliktusokat a mi kapcsolatainkban. Ahogy mondtam az előbb, ez nem egy ilyen kellemes téma, ahol az ember úgy örül, hogy erről tud beszélni, de mégis nagyon-nagyon fontos. Sőt, mennyire fontos ez? Nem régóta néztem ezek a sztár lapokat, vagy sztori lapokat, amit tele vannak ilyen hollywoodi pletykákkal, és nagyon értelmes cikkek. És az egyik cikk arra szólt, hogy kik a boldogok, vagy kik az egészségesek. És arra beszélt, hogy a világban élő embereket, azok a legboldogok, az, akik egy boldog házasságban élnek. Akik élnek boldog házasságban, azok az emberek a legegészségesebbek, és a legboldogabbak. Ki az, aki második helyen vannak? A szinglik. És ki az, aki harmadik helyen vannak? Aki rossz házasságban élnek. És gondolkoztam azon, hogy azért a mai világban nagyon sokan vannak, akik szinglik, mert amikor gondolkoznak a házasságról, csak rossz házasság példákat látták, vagy rossz mintákat láttak, és azért nem is vállalnak azt, hogy én házasodnék össze. És olyan értelemben ők boldogabb így, ha egyedülálló maradnak, mint ha egy rossz házasságban ugye lépnének. De én pontosan emiatt fontosnak tartom azt, hogy igenis nekünk harcolnunk kell, hogy mindent megtegyük, hogy igenis, hogy minél több ember éljen egy jó házasságban. Föl kell tennünk azt a kérdést, hogy a házasság, vagy mint család, ez egy olyan intézmény, ami ilyen csak egy régi intézmény, amit a történelemben lehet olvasni róla? Mert ugye ez egy keresztény intézmény, de hogy a világ úgy tekint rá, hogy nem fontos. Ki érdekel a házasság, vagy a család? Kutatások szerint 30% a párok Németországban, és nem tudom, hogy ez házassági párok, vagy csak élőtársi kapcsolatban vannak, 30% nem vállalják gyereket. Azt mondják, hogy nem akarunk gyereket. Hihetetlen. Mi lesz itt 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva? A társadalom kicsit szétkezd esni. Az emberek nem hisznek. Az másik cikk, amit látom, hogy mik a trendek. És az, hogy az emberek egyáltalán nem gondolkoznak házasságban. És a mi keresztények nekünk kell feltárolni, hogy ez az Isten tervében van, hogy házasságban élni az egy jó dolog, családban élni az egy jó dolog. És merjünk reménykedni, hogy jó lehet. Bármilyen sok rossz példát látunk, merjünk hinni, hogy az Isten már adta mindent nekünk, hogy jó házasságban tudunk élni, jó kapcsolatban tudunk élni egymással. Nem kell félni a konfliktusoktól, mintha ez valami rossz dolog, vagy az ilyen megoldhatatlan valami. Sőt, a konfliktusban sokat tanulunk. A mi kapcsolatunk keresztül az Isten így formál minket. Gondolkozunk azon, hogy a mi kapcsolatok az igazán az Istennek a fő eszköz. A házasság az fő eszköz az Isten kezében, hogy formáljon minket. És mi nem is akarnánk élni olyan kapcsolatban, ahol nincsenek konfliktusok, ugye? Mert ez nem biztos, hogy ez egy jó házasság lenne. Ha nem lenne konfliktus, az nem jelenti, hogy jó, az lehet, hogy ez unalmas lenne, ugye? Sőt, biztos, hogy unalmas lenne. Egri Lajos, az ő könyvében a drámaírás művészete, amit nem régóta lefordították magyarra, angolból. Ez a könyv éveken keresztül használták Hollywoodban, mint a forgatókönyvírónak a bibliája, hogy hogy kell egy jó forgatókönyvet írni. És ebben a könyvben Egri Lajos arra beszél, hogy a konfliktusok miatt izgalmassá teszi a történetet. Ha nincsenek konfliktusok, akkor ez egy unalmas film lenne. És a konfliktuson keresztül a karakter fejlődik, a történet előre halad. Tehát ha meg akarod érteni egy filmet, akkor érts meg azt a konfliktust. És akkor minden ott szépen kibontakozik. A főszereplőnek a karakter, az ő kapcsolat, az ő a sztori előre halad. Tehát mi, mint keresztényeknek nem kell félni a konfliktustól. Ha benne vagyunk egy kapcsolatban, ahol nehéz a kapcsolat, és vannak feszültségek, nem kell elválni, vagy elrohanni tőle, sőt, Isten bíztat minket, hogy ő akar formálni minket. Tehát a mai napon szeretnék reményt adni, hogy igenis megéri harcolni egy jó házasságért. Megéri dolgozni egy házasságon. Nem csak egy régi intézmény, amit a társadalom akarja elhitetni velünk, hogy csak egy régi intézmény. Semmi értelme nincs. De kérdés a mai napon az, hogy hogyan. Hogyan kell, vagy hogyan lehet dolgozni egy házasságon? Hogyan lehet dolgozni egy jó kapcsolaton? Hogyan kell kezelni ezek a konfliktusokat? Főleg a családunkban. Jó, mert lesz egy pár hónap múlva egy előadás, hogyan lehet vitatkozni, mint két kolléga a munkahelyen. Az egy másik, annak más szabályaik vannak. Most még kapcsolatokról beszélünk. És szeretném fordulni az Úrhoz és imádkozni, kérni az ő áldását a mi mai napokon, és kérni, hogy legyen köztünk, és hogy ő tanítson minket. Hiszünk, hogy az Úr Jézus Krisztus, ő a csodálatos tanácsos, és nála van minden bölcsesség. Kérjünk tőle, hogy áldjon meg a mi mai napunkat. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy ezen a napon is dolgod van velünk. Hiszem, hogy mindannyiunk nagyon fontosak vagyunk neked, de azt is hiszem, hogy egyikünk se méltó arra, de jelenlétedben lenni. Kérjünk, hogy Jézus Krisztus miatt szólj hozzánk. Kérünk, hogy erősíts meg a mi hitünket te feléd, hogy merjük nagy dolgokat reménykedni, hogy te vagy az, aki tudsz adni békességet, te vagy az, aki tudsz adni újra örömet és erőt, te tudsz gyógyulást hozni, és Úr Jézus, látod, hogy ki minekre van szükség. Lehet, hogy vannak köztünk, aki rossz kapcsolatban vannak, szükségük van rád. Úr Jézus, kérünk, hogy ajándékozz meg minket a te jelenléteddel, a szent lelkeddel. Kérünk, hogy taníts meg minket, hogyan lehet szeretett kapcsolatban élni egymással. Úr Jézus, hiszünk, hogy ha nem vagy itt velünk ezen a mai napon, akkor ez az egész nap egy nagy hiába valóság. De hiszünk és bízunk abban, hogy ketten-hárman vannak, akkor de is ott vagy köztünk. Úr Jézus, kérünk, hogy szólj hozzánk. Látod, hogy mit szeretnék elmondani. Látod, hogy olyan nehezen lehet összefoglalni ezek a gondolatokat. Kérlek, hogy hagyd mondjam el mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet és semmi többet. Úr Jézus, kérlek, hogy legyél velem, mint előadó. Hagyd tudjak őszinte lenni, és alázatosan mondani mindazt, ami rám bíztál. Kérjük, hogy áld meg minket a te dicsőségedre. Krisztus nevében. Amen. Gondolkoztam azon, hogy beszélni erről a témáról nem könnyű. De ki az, aki hiteles erről a témáról beszélni? Tényleg. Kire érdemes hallgatni? Az, akinek nem is volt, vagy nincs is konfliktus az ő életében? Hát az nem hiteles. Az ember mit fog érteni? Nincs, nem ez empáti érzés. De érdemes valakire hallgatni, aki sok konfliktus van az ő életében? Hát akkor hol van a remény, ugye? Köszönöm, ez tökéletes. Annyit mondanék magamról, hogy én felnőttem egy családban, ahol rengeteg volt a feszültség. Apukám egy nagyon domináns személy volt, és az anyukám egy konfliktus kerülő volt. Szerintem én valahogy megörököltem minden rossz tulajdonság mind a kettőtől. És ezt hozom magammal az én házasságomban. Tehát a mai helyzetem, a mai szituáció jobb, sokkal jobb, mert ahogy nőttem fel, nem kezelték a konfliktusokat Krisztussal egyáltalán. Hál' Isten, hogy a szüleim mind a kettő megtértek, de ha valaki megtér, ez nem biztos, hogy az jelenti, hogy megoldódik az ő házassági problémák. Sőt, az én szüleim elváltak 2003-ban, ami 40-45 év házasság után. Tehát tapasztaltam sok konfliktus az életemben. A mostani házasságom, már többször beszéltem nyilvános fórumokban, beszéltem az én házasságomról, az se könnyű, a tűnésén nagyon-nagyon mások vagyunk. De Krisztusról tanulunk és tanultunk, hogy mit jelent egymást szeretni szívből. És a mi házasságunk sokkal-sokkal, de sokkal jobb, mint amilyen volt, de most is vannak feszültségek, amit meg kell beszélnünk. Tehát mi férfiak és nők nagyon mások vagyunk. Tehát úgy beszélek veletek, mint aki voltak konfliktusban, vagy vannak konfliktus az életemben, a családomban, de nem csak a családomban, a társadalomban. Azóta, hogy ide költöztünk Magyarországra, mint úgy érzem, én folyamatosan konfliktusban vagyok. Tehát a társadalom tele van konfliktusokkal, ugye? És ezeket meg kell tanulni, hogy hogy lehet ezeket kezelni. Tehát a mai nap szeretnék nagyon praktikus lenni, nagyon gyakorlatiasnak lenni, hogy amikor azt mondjuk, hogy dolgozni kell egy kapcsolaton, mit értünk az alatt, hogy dolgozni kell? Mit lehet csinálni? Mit lehet gyakorolni? De először szeretnék két dologról beszélni, mielőtt gyakorlatiasok leszünk. Az a két dolog, az első az, hogy szeretnék röviden először arra beszélni, hogy hogyan romlik el egy kapcsolat. Tehát mielőtt arra beszélünk, hogy mitől lesz jó egy kapcsolat, akkor inkább először beszélünk, hogy mitől lesz rossz egy kapcsolat. Hogyan romlik el? Hogy néz ki ez a folyamat? Valaki összeházasodik, jaj, boldogok vagyunk, és mindig boldogok leszünk. Következő persze, hogy váljunk el minél hamarabb, ugye? Most mi történt itt? Hogy néz ki? Hogy néz ki ez a folyamat? Azt szerintem ezt lefesteni nektek. Röviden, röviden, nem akarok túl sok időt azzal foglalkozni. Másik az, mik a következmények egy rossz kapcsolatnak? Ha ezt megértjük, akkor azt is fogom megérteni, hogy miért annyira nehéz újra felépíteni egy kapcsolat, miután rossz lett. Tehát mind kell szándékosan dolgozni. Oké. Tehát ez a három rész az előadásnak, tehát hogyan néz ki a folyamat, hogyan szétesik egy házasság, vagy egy kapcsolatot, mi a következmény annak, és akkor praktikusan, gyakorlatilag feldolgozni, hogy mit lehet csinálni, helyre tenni. Oké. Tehát először, hogy hogyan romlik el egy házasság. Gyorsan nézzük ezt meg, ezt a folyamatot. Tehát azt a kérdést teszem föl, hogy mitől vannak viszályok közöttetek. És nem én teszem ezt föl, hanem a Biblia teszi föl. És a Biblia nem csak fölteszi ezt a kérdést, hanem választ is ad nekünk. Tehát ez legyen a mi kiinduló pontunk. Tehát Jakab 4.1. Azt olvasok, hogy mitől lesznek viszályok közöttetek. Mitől vannak viszályok közöttetek. És valaki emlékszik erről a versről, Jakab 4.1. Jakab, milyen választ ad? Mitől vannak viszályok közöttünk? Mit mond a Jakab? Röviden a dúló, önző kívánságok. Tehát bennünk van egy önző kívánság. Nagyon akarom valamit. És sőt, Jakab festi ezt le nekünk, hogy mennyire van ez a dúló, önző kívánság bennünk. Harcoltok, irigykedtek, öltök azért, mert nem kaptatok. Tehát keresztények, mondja az ige, hogy képesek vagyunk mi ölni egymás, hogy megkapom a másiktól, amit azt gondolom, hogy szükségem van a másiktól. Borzasztó. Tehát az egy dolog, hogy valakinek van egy elvárás valaki felé, hogy szeretném ezt kapni tőled, hogy tiszteljen engem, mint fér, vagy szeressen engem, mint feleség. Az egy dolog, hogy valakinek van ez az elvárás, de a Biblia azt mondja, hogy ez nem erről van szó, ez sokkal több, mint egy elvárás. Amikor mi kezdünk követelőzni a másiktól, tessék adni nekem, amire szükségem van. Amikor parancsoljunk, a Biblia azt mondja, neked kellene szeretni engem. És amikor haraggal vagyunk a másik felé, amikor nem adja azt, amire azt gondolunk, hogy amire szükségünk van. Tehát innen vannak a viszályok. Mit gondoltok? Mire vágyunk mi? Mi az, amit igazán elvárunk a másiktól? Mi az, amit igazán szeretnék, hogy a másik adja nekünk valójában? Tessék? Hogy elfogadjon. Okay. Tessék, Elemér? Hogy megértsen. Igen, ez egy nagyon jó érzés, amikor a másik ember megért engem, vagy hogy elfogadja engem. Ezért én úgy érzem, hogy ez a lelkünkben van. És ezt elvárnák a másik embertől. Más mit gondoltok? Tessék? Hogy szeressen. Igen. Tehát ezek ilyen helyes elvárások. A másiknak kellene szeretni, a másiknak kellene elfogadni, a másiknak kellene megérteni engem. És ezek olyan, úgy tűnik, jó dolgok. Jó dolgok ezek, jó dolgok ezek, igen. Tehát mit akarunk a másiktól? Mire vágyunk valójában? Mondjatok már még egy pár dolgot, amit nagyon mélyen van a mi lelkünkben. Mit gondoltok? Békesség? Nagyon jó. Igen, Péter? Biztonság. Boldogság. Igen. Más? Tessék? Hangosabban? Tisztelet. Igen, tisztelet. Nagyon jó. Másik? Valamit akartam mondani?
Támogatás.
Nagyon jó. Értékelés, hogy értékes vagyok. Igen. Nagyon jó. Tehát ezek mind fontos dolgok. És valahogy ez mind bennünk van, hogy amikor összeházasodunk, akkor olyan kapcsolatba fogunk kerülni, hogy ezeket a dolgokat fogunk kapni a másiktól. És sokszor ezek az elvárások vannak bennünk tudatlanul. Nem is tudjunk ezekről. De mégis a feszültségek mögött ezek az elvárások ott vannak. Tehát mire vágyunk igazán? Valójában mit akarunk a másiktól? Minden azt, amit mi kaptunk az édenkertben. Tehát mi az, amit Ádám és Éva, ők hogyan érezték magukat a paradicsomban, Istennel? Gondolkozunk ezen. Ádám és Éva hogyan érezték magukat a paradicsomban Istennel? Mert mielőtt Éva ott volt, Isten azt mondja, nem jó egyedül lenni. Itt van Éva. Akkor minden megvolt. Most már nem egyedül, ott van az Isten, paradicsomban vannak, ugye? Nincsen gaz, nincsen bűn, tök jó érzik magukat. Beszélnek egy kicsit. Hogy érezték magukat a paradicsomban? Biztonságban, ugye? Teljes biztonságban voltak. Amikor Erdélyben voltam, akkor az egyik férfi azt mondja, menjünk sétálni. Nem baj, csak éjfél volt, tök sötét volt, és gondoltam, hogy hallottam, hogy Erdélyben vannak medvék. Igaz ez? Hát igen, vannak medvék. És én nagyon örültem annak a gyönyörű szép sétálás, teli hold volt, de úgy örültem, amikor visszaértünk, hogy nem látunk medvét. Tehát ott a paradicsomban, ott nem kellett félni a medvétől, ugye? Mert először a medve nem is támadna, de ha támadna, ott lenne Isten, ugye? Tehát teljes biztonságban érezték magukat. Oké, mi más? Amit mondtuk az előbb, igen. Hangosabb? Gondtalanul. Igen, igen. Nem volt stressz, ugye? Nem volt olyan dolgok az életünkben, hogy mi lesz velünk. Ott volt Isten. Gondoskodik rólunk. Oké, mi más? Istennel egymással hogy érezték magukat a paradicsomban? Hangosabban mondjatok igen.
Kiteljesedve.
Kiteljesedve. Oké, okay. Nagyon jó. De hogy érzed, hogy látasz, hogy mindenük megvolt?
Nem, hogy
úgy, amire elégedettek. Teljes megelégedettség, ugye?
Igen, és
igen, igen.
Ott.
Igen, jó. Tehát egy teljes megelégedettség, hogy egy teljes háladás, lelki nyugalom, tehát egy nagyon jó érzés lehetett. Oké. Okay. Mások? Mit mondok? Igen? Tehát egy teljes szeretet körben voltak egymással és Istennel. Tehát én teljes volt a szeretet. Ugye? A Szent Háromság, már ott volt teljes szeretet a Szent Háromságnál, teljes egység, de most nekik is volt. Igen, nagyon jó. Konfliktusmentesség, igen. Tehát az ugyanaz, mint a békesség. Valaki vágyik a békességre. Oké, okay. Mi más? Mondjatok gyorsan. Biztonság, igen. Gabi. Hogy ők... Nagyon jó kérdés, Gabi, mert ugye mind a kettő az Isten képmására voltak teremtve, de mégis nagyon mások voltak, de így tökéletesen kiegészítették egymást. El tudom képzelni, hogy próbáltak vitatkozni, csak nem tudtak, mert a másik olyan dolgokban, ja, tényleg, én nem így láttam. Igen. És azért, Gabi, azért örülök neki, azért örülök, hogy de itt vagy ma, mert nem lett unalmas ez a mai nap. Szerintem nagyon jó a feltevésed, és pontosan az, hogy bűnben estek, és tönkrement mindent. És a bűnbeesés sokkal komolyabban kell vennünk, mint hogy gondolunk. Mert volt egy paradicsomos állapot, ahol minden tökéletes volt, az az első két oldal a Bibliának. Lapozunk egyet, vagy nem is kell lapozni, és már a bűnbenesés jön, és tönkre megy mindent. Mi csak ezt a világot tudjunk felfogni, vagy megérteni. Nem tudunk túl sokat mondani, milyen lehetett volna az a tökéletes állapot, mert Isten nem engedi, de mégis tudunk, hogy ott elvileg teljes biztonságban voltak. Teljes fontosság érzetük volt. De egy paradicsom állapot volt lelkileg, fizikális, minden értelemében. Csak egy házas pár élt át, nem tudjuk, hogy mennyi időre. És Isten tanít minket, hogy foglalkozzunk a mostani helyzettel, ne? Menjünk vissza, és álmodozunk, hogy milyen volt. De nekünk tudatosan kell tudni, hogy milyen volt, és milyen lesz a jövőben. Ez a mi reményünk. És ez az édenkerti állapot bennünk van, mint egy álom. Valahogy emlékszünk, hogy milyen csodálatos lehetett. De most, ami történik a mi mostani kapcsolatainkban, amikor mi elvárjunk dolgokat valakitől. Elvárjunk azt, ami csak Istentől kaphatunk. Amit csak Istentől kaphatunk, hogy csak Istennél nyugszik meg az én lelkem. Csak Istennel érezhetem magamat újra biztonságban. Vagy hogy értékes vagyok. Vagy hogy fontos vagyok. Hogy szeretve vagyok. Csak Istentől kaphatunk ezt meg. De a bűneset után most nincs Isten. Elveszítettünk a kapcsolat Istennel. És az az űr van a mi lelkünkben. És most nem igyekszünk Istennel tölteni azt az űrt a lelkünkben, hanem próbáljunk más emberekhez fordulni. És tele vagyunk elvárásokkal a társunk felé, hogy ő adja azt, amire nekem szükségem van. És amikor a másik nem adja, akkor kicsit idegesek vagyunk. Mert úgy érzem, hogy nekem szükségem van arra a feelingre, hogy értékes vagyok, hogy szeretve vagyok. És amikor nem adja azt, amire azt gondoljuk, szükségünk van, akkor kezdünk követelőzni. És amikor követelőzünk, és azt mondjuk, hogy tessék adni, akkor kezdjünk tönkretenni a házasságunkat, tönkretenni a kapcsolatunkat. Oké, elvileg ez így hangzik, próbáljunk elővenni egy pár példát. Jó? Hogy néz ez ki? Például egy férj nem figyelőző feleségére. És ez az első panasz feleségektől az ő férjük iránt. Az én férjem nem figyel rám. Miért van ez? Mert mi férfiak csak egy dologra tudunk koncentrálni egyszerre. Általában tényekről tudunk koncentrálni. És ha egy férj hazajön az ő munkahelyéből, és még nem tette le munkáját, és mindig azon jár az agya, hiába ott ül a vacsora asztalnál, ha gondolkozik az ő munkára, és kiderül, hogy a feleség beszél vele, ugye, ez eléggé előfordul velem, régebben többször, ugye, Robi, itthon vagy? Ja, igen. Bocsánat, miről beszél? Mit mondtál? És az nagyon idegesítő egy feleségnek, hogy a férjem nem figyel rám. Ugye? Vagy egy feleség kér valamit az ő férjétől, hogy mielőtt indulsz a munkahelyről, hívjál, csörögjél rám, hogy tudom, hogy az úton vagy, és lehet, hogy kell valamit mit tudom, hozni a boltból, vagy mit tudom én. Csörögjél rám. És a férj hazajön, miért nem csörögtél rám? Hát, de nem teljesíti azt a szép kérés, amit a feleség kért tőle, ugye? Vagy a feleség egy olyan egyszerű kis kérése van az ő férj felé, hogy légy szíves, ne hagyd ott a szennyes ruhád a nappali közepén, ugye? Egyszer kéri, a férj nem figyel oda. Megint következő nap ott van. Most ezt a kis jelenet, ha egyszer-kétszer történik, az senki nem bántja, ugye? A feleség jó szándékkal, szeretettel fölveszi és bedobja a szennyesbe, ugye? De ha ez többször történik, ha tízszer történik, ha tízszer a férj mindig minden alkalom után ott hagyja a szennyes ruhát, vagy tizedik alkalom nem figyel az ő feleségére, vagy tizedszer hazamegy és elfájt hazatelefonálni. Most rengeteg ilyen eset van. De a feleség ilyenkor egy idő után hogy kezd érezni magát? Hogy érzi magát? Hát mérges! Haragszik! Az az első érzelem, ami följön, a harag. De mi van a harag mögött? Vagy egyáltalán miért haragszik? És azt a kérdést fel kell tenni. Ezek ilyen piti dolgok, amit mondtam, remélem, hogy mindenkinek saját kis példák vannak. Ugye? Mert ha megkérdezed a bírótól, miért válnak el ez a sok házaspár a mai napon, mit fog mondani a bíró? Összevesznek minden kis apró piti dolgon, és sose tudják megbeszélni. Egy feleségnek miért kezd haragudni a férjére, amikor nem figyel rá? Honnan jött a harag? Mit gondoltok? Inkább úgy kérdezem, hogy mi van a harag mögött. Mert a harag az mindig olyan érzelem, mint egy ablak. A harag mögött húzódnak az igazi, valódi érzelmek. A harag az csak egy kis jelző, hoppá, van valami baj, gubanc az én lelkemben. Miért vagyok én most mérges? Mi az igazi érzelem, vagy az igazi gondolat, ami van mögötte? Tehát, segítsetek! A feleség hogy érzi magát valójában, amikor a férj nem figyel rá? Elemér? Mellőzvé. Igen, nagyon jó. Más szavakkal? Egyedül? Nagyon jó. Egyedül. Igen, próbálja hordani a terheket otthon, és egyedül érzi magát, hogy a férjem nem igazán velem van. Erre gondoltál? Egyedül lélekben. Akkor úgy érzi, hogy próbál beszélni, de nem, nincsen társ az ő férjével. Nincs partner, nincs beszélgető partner, nincs igazán velem. Igen, tehát egyedül érzi magát. Igen, mi más? Na, gyertek, mondjatok!
Nem szeret.
Nem szeret. Miért gondolja ezt a feleség? Ilyen piti dolgokon a férjem nem szeret. Igen, mert a női logika hogy működik? Én már többször mondtam neki, hogy figyeljen rám. És ha szeretne, akkor rám figyelne. Ha én fontos lennék neki, akkor ő figyelne rám. Nem figyel rám, tehát nem vagyok fontos neki. Biztos nem szeret. És a nők, feleségek nagyon könnyen tudnak kétségben esni. És azért nem véletlen, ez a panasz az első helyen van ez a férjük iránt. Az én férjem nem figyel rám. Okay? Mi más? Milyen másik érzelmek kavarodnak föl? Tessék? Értéktelen. Igen, igen. Például, hogy ha a férj újra otthagyja a szennyes ruhát, és nem dobja be a szennyesben, például a feleség már kérte, hogy légy szíves, dob be a szennyesben, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy kihasználja. Nem értékeli az ő otthoni munkát. Vagy megint, hogy nem vagyok fontos, úgy érzi maga, mint egy kiszolgáló nő, vagy mit tudom én. Sokféleképpen lehet gondolkozni. Ha nem is, amit mondok neki, az nem fontos, amit mondok. Tehát akkor nem vagyok én értékes neki. Nem értékeli az én véleményemet. Erre gondoltál? Igen. 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 Igen, ez nagyon jó, amit mondja, hogy joggal elvárhatom ezt tőle. Ez nagyon a helyén van. Ez egy jogos elvárás. Ha én kapcsolatban vagyok egy másik emberrel, akkor jogom van egy kicsit, hogy emlékezzen az én születésnapomra, vagy az én nevemre, vagy mit tudom én. Tehát legyen valamilyen kapcsolat itt, ugye? Tehát jogos az elvárás. Én egy ember vagyok, nem egy szolga, a feleséged vagyok, ugye? Tehát ez egy jogos, rengeteg jogos elvárások vannak, sőt, nagyon fontosak ezek az elvárások. Nem hiszek abban, hogy ne legyen elvárásod, dehogy is nem. Legyen elvárásod a másik felé. Oké, okay, mi más? Hogyan érezheti magát?
Megalázva.
Igen. Tesi? Nem tartja tiszteletben a másikat. Igen. Igen, nagyon jó. Tibor.
Azt szeretném kérdezni, hogy onnan indulunk, hogy
mindig veszélyes hívni a Tibort.
Van egy házasság, ami valameddig jól működött.
Igen.
De tehát én azt nem tudom, hogy az ember a szennyeste attól bedobja, hogy szennyes helyet, vagy hogy vannak-e önértékelési zavarai a másiknak. Ezek nem derülnek ki korábban. Tehát meg kell várni a harmadik házasságot, hogy kiderüljön, hogy a másiknak önértékelési zavarai. És vannak akkor a házastárs feladata kihúzni őket?
Igen. Úgy is lenne fogalmazni, hogy mi az okozó, és mi a következmény. Tehát valaki bejött a házasságban, és önértékelési problémák vannak, és ezek okoztak a feszültségek, vagy az is lehetne mondani, hogy a házasságban kialakult olyan sok feszültségek, hogy egy idő után a feleség olyan önértékelési zavarok vannak, hogy csődbe megy az ő személyiség a férje miatt. Tehát lehet, hogy ezek okoznak azt, és nem fordítva. Én ismerem több lelkész, hogy egy olyan nagy domináns személy, neki nincsen szükség semmire, én nagyon állandóan gondolkozik, hogy mellette a feleségnek a személyiség csődbe ment. egy idő után a férje kérte tele hazatelefonon, hogy hív fel a vízszerelő. És a feleség kezdett sírni. Nem merek felhívni a vízszerelőt. És a férj kellett beismerni, hogy ő az, aki tönkretette az ő feleségnek a személyiség, mert ő nem ilyen volt a házasság előtt. Tehát nem tudjuk, hogy mi az okozó, és mi a következménye. Szerintem mind a kettő. De csak az, és pontosan az a feladatunk, pontosan ahogy az utolsó kérdés, pontosan az a feladatunk, hogy hogyan tudunk erősíteni a másiknak az identitását. Arról próbálok kiukadni. Jó? Tehát ezen a két tényező múlik egy jó kapcsolat. Jó? Mindjárt fogok kiukadni. Oké, okay, igen. Igen. A kérdés az, hogy ez csak egy irányba működik, vagy... Mert én eddig három olyan példát használtam, ahol a feleség ki van akadva, mert a férj valami nem teljesített. Nagyon jó kérdés. Nem mindig így van, de ez az üldöző menekülő kör, amiben nem akartam belemenni, mert az egy kicsit hosszú. Ez az üldöző menekülő kör 90-95% igen. A feleség az üldöző, és a férje a menekülő. Nem mindig, vannak kivétel esetek, de majdnem mindig a feleség az üldöző. Vágyakozol a férjed iránt, de ő fog uralkodni fölötted. Ez lenne kiindulóban. Tehát ezen az előadáson tényleg csak ugrálni fogok, beszélni ezeket nagyon fontos dolgokról, de szeretném bíztatni mindenkit, ha tényleg érdekel ez a téma, akkor a Szabad Szombat weboldalán a letöltések alatt a Vajtai hét az fel van véve, és ott 6 előadás részletesen átmentünk ezek a dolgokon, ami most csak ugrálunk, és örülök a kérdéseknek. Igen, Tibor.
Még egyetlen, azt értem, hogy Ádám még bűnbeestek, azt megértettem, és most a következő kép az az volt, hogy két ember, ki tudja miért, döntött egymás mellett, és ott közben kialakulnak nem is. Tehát, hogy csak nekem az a fura, hogy nem derül ki, hogy a másik milyen előtte, tehát nem nincsenek korábban kódolva ezek a nehézségek.
Körülbelül ugye házasság előtt ugye úgy szoktunk egymásra nézni rózsaszínű szemüveggel. Hú, szeretem őt! Ő az én megmentőm. Mi boldogok leszünk. És valahogy ugye az első évben leveszünk azt a rózsaszínű szemüveg, és föltesszük én fekete szemüveg. Ugye? Nézd meg, hogy milyen, és megítéljük a másikat, és feltételezzük a legrosszabbat a másikra. És azért az nagyon fontosnak tartom, hogy a házasság előtt nagyon nyitva legyen a szemed, hogy kit veszel el. De a házasság után csukd be a szemed. Csukd be a szemed, és ne törődj a másiknak a gyengeségére. Gabi? Ugyanaz volt. Így van. Igen. Így van. Igen, lehet, hogy az, hogy csuk be, de ott van a fekete. Oké, a rózsaszín átválik feketére, mert mi úgy vagyunk a bűnös természetünktől kezdve, hogy csípőből megítéljük a másikat. És ahelyett, hogy lássunk, vagy keressük a jót a másikban, sokkal könnyebben lássuk a rosszat, ez a fekete szemüveg. De valahogy ez a vetítem az én elképzelésem a másikra, ez a rózsaszínű. És akkor valami történik, egy törés történik, hogy hoppá, mi történik? Ez egy hamis kép. És ez átválik, feketére, amit te nevezted zsákutca. Én azt nem nevezném zsákutca, hanem az az Istentől való út, hogy most az ember kezd tanulni, mit jelent a másik embert valójában szeretni. Mert ez csak szeretem magamat. De most mit jelent tényleg a másik embert szeretni úgy, ahogy van? Én azt mondom, hogy azt hiszem, Gabi, hogy mindenki átesik ezen. Mindenki átmegy ezen. És csak Istennel lehet átmenni. És erről azért vagyunk itt a mai napon, hogy hogy néz ki ez az út, amit Isten tényleg azt mondja, hogy veled leszek, vagyok, és ez menni fog. Dolgozni kell, aki mit kell dolgozni, jó? Tehát ne adjunk fel a reményt, hogy ez a zsákutcából autópálya lehet, úgyis, ugye?
Még azt mondod, hogy rózsaszín szemvegén keresztül nézzük a másikat. Uh-huh. És magunkat is ilyen rózsaszín szemvegén keresztül nézzük?
Nagyon jó kérdés, igen.
Nem lehet, hogy ez a
pont? Igen.
Ez akkor nagyon gátolja.
Tehát a kérdés az, hogy saját magunkat látunk rózsaszínű szemüveggel. Mit gondoltok?
Igen.
Saját magunkat látjunk rózsaszínű szemüveggel? Igen, mindenki így kellene, igen. Imádom magamat. Tehát nagyon könnyen becsapjuk magunkat. Nagyon könnyen. Nem tudunk becsapni másikat, mert ők látják a valóságot, ugye? Erről fogunk beszélni. Ezek nagyon jó kérdések, amit tesztek fel. Nagyon örülök neki. Még egy kérdés, jó. Nekem én nem ma, én szívesen itt állok, és hosszan beszélgetek. Igen. Most a kérdés az, hogy jogom van szeretni magamat. Most ha jogom van, hát inkább csípőből megy az már. Mi már nagyon-nagyon szeretjük magukat. Nagyon szeretjük magukat. De amit kiegészíteném azt, Gabi, hogy ugyanazt mondjuk, figyeljétek, van egy olyan gondolatot, ahol sok helyen olvasgatom interneten, hogy ha először megtanuljak szeretni magamat, akkor majd tudok mást szeretni. Vigyázzunk ezzel, az, hogy ha azt gondoljunk, akkor sose tudunk másokat szeretni. De, ha engeded, hogy azt a szót szeressem magamat kicserélném azzal a szóval, hogy meg kell tanulni magamat elfogadni, mert Isten engem elfogad Jézus Krisztusban. És ez a kulcs, és ez, amit nekünk meg kell tanulni, hogy annak ellenére milyen vagyok? Én egy törött edény vagyok, 2. Korintus 4. Én egy bűnös ember vagyok, gyenge vagyok, fizikálisan és bűnösleg és lelkileg minden értelemben. De annak ellenére, hogy milyen vagyok, Gabi, az Isten küldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus, és az ő vérével megtisztított, és most gyönyörködik bennem Krisztusban. És az egy dolog, hogy ő teremtett engem az ő képmása után, de én, mint egy bűnös ember, olyan zavaros dolgok vannak az én életemben, hogy ezt sose tudom szeretni, hogy én ilyen vagyok, de meg kell tanulni, és azért az emberek öngyilkosok, stb., mert sose tudták oda jutni, hogy az Isten engem elfogad Krisztusban. És amikor átélem ezt az evangélium az én életemben, és elsajátítom az evangéliumot, hogy Isten szeret engem Krisztusban, az ő vérében, akkor kezdek kibontakozni, és akkor kezdek másokat szeretni. De a Biblia sose bíztat minket, hogy szeresd magadat. A Biblia úgy beszél róla, hogy de már eleget szeretsz magadat. Ahogyan szeretsz magadat, szeresd másokat. Ez a Biblia. Igen, ahogyan már szereted magadat, szeresd másokat. Vagy az Efézus 5 levelében. Férfiak, szeresd a feleségedet úgy, ahogy szereted magadat, ahol vigyázol a testedre, ápolod a testedet, eszek, stb. Én szeretem magamat, vigyázok magamra. Tehát ez nagyon fontos, amiről beszélünk itt, mint keresztények, hogy meg kell tanulnunk magunkat elfogadni, mert Isten engem elfogad Krisztusban. Oké. Okay. Tehát majd tudunk ezek a dolgokra visszatérni. De amit nekünk tudnunk kell, az, hogy a harag mögött húzódnak igazi érzelmek és igazi gondolatok. Amikor a harag följön, nekünk kicsit meg kell állni. Most miért haragszok annyira? Mert a férjem nem figyelt rám, miért haragszok annyira? Igen, mert a súlya annak, az, hogy én nem érzem magamat, hogy értékes vagyok, vagy fontos vagyok, vagy biztonságban vagyok, vagy úgy érzem magam, hogy egyedül vagyok, nem vagyok szeretve. Tehát ezek a dolgok tudatlanul kezdnek följönni a mi lelkünkben, és megjelennek haragban. Na most, amikor a harag megjelenik, akkor kezdjük megítélni a másikat. Ez is csípőből megy, ugye? Könnyen tudunk haragudni a másikra, és amikor valaki nem teljesítette azt a jogos elvárásaim, akkor csípőből haragszunk, és megmondjuk neki. Figyelj rám, hányszor kell ezt megmondani neked? Hol jár az agyad? És lehetne felsorolni, amit most nem akarok itt olyan dolgokat mondani, de el tudjunk képzelni. Azokat sose figyelsz rám, vagy mindig máshova jár az agyad, ugye? Ez a sose, de mindig. Tehát ez a kritizálás, ez a lenézés, ez az ítélkezés. De van ennél a fok, egy fokozat ennek, amikor 10-szer történik, vagy 20-szer történik ez a féle alkalom, és a feleség nem tudja átélni az első Péter levele, hogy szó nélkül győzd meg a férjedet, hogy ő lássa, de keresztény viselet, ugye? Nem tudja magában tartani. Erdélyben sokszor az asszonyok tagadják az igazi érzelmeket. A világban a mai nők nem tagadják az érzelmeket, kimondják, hogy mi van. És amikor kritizálják a másikat, az egy dolog, hogy megkritizálod, hogy de nem figyelsz rám, az nem baj. Az, amikor letoljuk a másiknak a karakterét, ugye? Süket vagy? Olyan vagy, mint az apukád. Vagy mit tudom én, sokan olyan dolgokat kezdjünk mondani az ő karakter ellen, ami súlyosabb. És kárt okozunk a másiknak a lelkében. Most a fér, amikor ezeket hallja, ő hogyan reagál? Az ő pumpa is felmegy, ugye? És ő mit fog csinálni? Igazad van, drágám, nem figyelek rád. Hát néha, de ha a feleség mondja, mert fájdalom van az ő lelkében, akkor a fér is fog válaszolni. Először védekezik, én figyeltem, most akkor mit mondtam? Hát valamit olyasmit mondtál, hogy védekezzünk, nagyon könnyen tudunk védekezni, hárítjuk, hát azért nem tudtam figyelni, mert rossz napom volt, mit tudom én. Akarjunk hárítani és valakit más hibáztatni, úgy, mint Ádám. Ugye Ádám mit csinálta? Én semmit nem csináltam. Éva, ő volt a hibás. Hárítjuk, védekezünk, és visszatámadunk, ugye? Hogy mersz így beszélni velem? Itthon vagy, és semmit nem csinálsz, csak vársz, hogy én hazaérkezek, és engem támadsz. Olyan önző vagy, és akkor megy a veszekedés. Tehát a fér védekezik, vagy hárít, visszavág. És mi a negyedik, amikor a fér nem bírja többet? Tessék? Mit csinál? Mondja egy srácig. Tessék? Menekül, igen. Ezt a szót használtunk nagyon sokat nyáron. A fér kezd menekülni. Kikapcsol az egésztől. Mondja a feleség, amit akar, mindegy, én menekülök. Hova? Számítógép világban. Ma nyáron beszéltem egy férjével, ő a farmerában. Tudjátok, mi ez a farmeráma? Ki az, aki tudja, mi az a farmaráma? Jó, mindegy, akkor találjátok ki, nézd meg az interneten. Na, rengeteg gyerek játszik vele. Az én gyermekém is egy idő, ők is kezdte belemenni a farmarámába, és mindig meg kell nézni, hogy milyen áron adta el a búzát, és cserélni kell, és venni, tenni. Mindegy, ez a fér, ő annyira menekült az ő feleségétől, hogy reggeltől estig csak farmarámozott, amikor hazajött a munkahelyéből. De vannak, aki menekülnek az alkoholban, a pornográfiában, mindenhol lehet menekülni. Csak ne legyen veszekedés, legyen békesség. És ez a négy stádium, ahol a világi kutatók is nagyon jól tudják, hogy ha ez a négy stádium megjelenik, de rendszeresen megjelenik, akkor ez a házaspár készülnek a válásra. Mert nem tudnak a legkisebb dologtól, mert legkisebb dolgot megbeszélni. Tehát a kritizálás, a vádoskodás a feleség részére, ez az üldözöm a másikat, és a menekülés a fér részéből abból áll, hogy a védekezés, vagy olyan nagy keserűség van az ő szívében, hogy nem tudja feldolgozni, és inkább kikapcsol a kapcsolattól. Azért Pál mondja a Kolosszi levelében a férjüknek, hogy ne legyetek keserű kedvűek. Az egy egyetlen tanács, amellett, hogy szeresd a feleséget, ne legyél keserű kedvű. Tehát így megy ez a sárdobálás, amiről beszéltem, ez maga a pokol, ha valaki ezt átélte. Valaki ezt átéli, és ha ez újra és újra és újra előfordul, ez egy olyan állapot, hogy tönkre lehet menni benne. Én nem igazán szeretek készülni ilyenféle előadásokra, az Isten mindig hoz élő példákat az én életemben, és mindig vannak feszültségek a páratlan hét előtt, ami az Isten úgy megállotta a páratlan hét, olyan varázslatos hangulat volt az egész hétnek, de előtte a tünésén, nagyon jól veszekedtünk. Legalább legyen ugye friss tapasztalat, friss élményem. És nagyon nehéz. De beszéltem az apukámmal egy pár nap ezelőtt, és az én bátyám nagyon nehéz élete van, egyedülálló, kamionsofőr, pedig nem azt tanult. Mindegy, és egyszer egy héten ott van az apukámnál, és akkor kérdezem az apukám, hogy van Misi, mi újság vele? Hát jó, összevesztünk. Istenem. Mi történt? Hát képzeld el, a bátyám azt mondta, hogy... És mondta, mi történt? És akkor végül is arra szólt, hogy az apukám, aki most nagyon rosszul van, fizikálisan, van olyan telefon, ahol hosszú kábel van rajta. És a bátyám hazajött, és nem látta a kábelt a konyhában, és ráment a kábel, és lehúzta a telefont, és leesett a földre. Kétszer történt, ugye? És amikor másodszor történt, az apukám olyasmit mond neki, hogy te sosem figyelsz, hogy merre lépsz? Sosem nézel, hogy mire lépsz? És ettől a bátyám nagyon-nagyon mérges lett, és akkor kezdtek vitatkozni. És akkor ugye nincs ott a bátyám, és hallom az apukám, hogy hát a bátyám olyan tiszteletlenül beszél velem. A Biblia azt mondja, hogy tiszteld az apádat, stb. És az apukám úgy jól tudta kiosztani a bátyám, hogy mi az, amit ő rosszul csinált, ugye? És csak egy mondat mondta neki, hogy hát igen, de apa tudod, hogy ez, amit te most mondtál, megszegted minden kommunikáció szabályt, hogy nem lehet így beszélni egymással. Hát, mert én megszegtem, és akkor kezdett velem kiabálni, hogy én hogy merjem ezt mondani neki. Borzasztó. De azt hiszem, hogy mindenki, aki itt van, azért vagytok itt, mert ti is tapasztaltok konfliktusokat. Saját házasságotokban, családotokban, és azért vagyunk itt, hogy próbáljunk ezeket megérteni, és megtanulni. Hogy lehet Istennel ezeket tényleg megoldani. Tehát, szeretnék most kanyart venni, és arra beszélni, hogy mik a következmények a mi lelkünkben, ha egy házas pár ilyen feszültségben élnek, akkor mi történik lelkileg? Magyarul, mi az igazi probléma? Az egy dolog, hogy Tünni és én olasz módon tudunk egymással beszélni, amit végül is én, mint konfliktus kerülő, úgy érzem, hogy ez egy fejlődés. És nem tudom, tanulok kommunikálni, tanulok. És, de a lényeg az, hogy a következmény egy házas párnak az ő lelkükben, és ez az igazi probléma, és ez az, amit nekünk kezelnünk kell, az, hogy amikor mi így beszélünk egymással, akkor megsérül az identitásunk. Megsérül az identitásunkat. Kezdünk gondolkozni, ki vagyok én? Értékes vagyok én egyáltalán? Tehát amiről beszéltük az előbb. Egy idő után megsérül. Lehet, hogy sérült volt az házasság előtt, de most rosszabb. Sokkal rosszabb. Mert azok a dolgok, amit mondtunk egymásnak, fájdalmat okoztunk egymásnak. Csőd, krízis van az én identitásom. Ki vagyok én? Értékes vagyok én? És a másik az, hogy elveszítjük a bizalmat a másik felé. Én már szóltam neki, hogy figyeljen rám. De nem tud figyelni rám. Elveszítem a bizalmat, hogy én elmondjam valamit nagyon fontos dolgot az én lelkemben. Mert úgyse fog figyelni. Vagy elveszítjük a bizalmat a másikban, hogy én tudom, hogy ő mit mondott rólam, és nem merem kitenni a lelkemet. És ez a két dologon múlik egy jó kapcsolat, testvérek. A te identitásod Krisztusban milyen erős, és hogy tudsz bízni a másikban. És ez egy harc, ez egy mindennapi harc, ez egy tudatos döntés. Fogok én bízni benne újra? Már csalódtam egyszer, kétszer, tízszer. Meg mindig tudok bízni a másikban? Ha de nem tudsz bízni, akkor te vagy az, aki tönkre teszed a kapcsolatot. És az Isten hív minket újra és újra, hogy bízunk a másikban. Jó? Tehát szeretném, hogy amit fogok innentől kezdve mondani, mindig ez legyen a fejünkben. Az igazi gyógyulás abból áll, hogy két ember megerősödnek az ő identitásukban, Krisztusban, és szépen lassan tudnak újra bízni egymásban. Na most, próbáljuk elképzelni, hogy egy házas pár rengeteg veszekedés volt, egyre rosszabbak, mert nem tudnak egymással bízni, nem tudnak kommunikálni semmire. Akkor mi a klasszikus keresztény megoldás? Mi a klasszikus keresztény megoldás? Nagyon egyszerű. Biblia azt mondja nekünk, hogy legyen bűnbánat, legyen bocsánat kérés, ugye? Aki valamit rosszat csinált, mondott, indítványozzon, hogy bűnt valljon, és bocsánatot kérjen. És ezzel kihúz egy tüskét a másikból, hogy ő szépen tudjon megbocsájtani. Tehát erőt adunk neki, hogy tudjon megbocsájtani. Könnyű vagy nehéz ezt csinálni? Nehéz. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz. Könnyűnek tűnik? Ja. Ha akarunk meggyógyulni, akkor csak bűnbánatot kell tartani, és bocsánatot kérni, és csak így egymást megbocsájtani. Olyan könnyűnek tűnik. De nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz bocsánatot kérni. Miért? A nyáron felsoroltam 7 dolog. Sok dolog lehetne felsorolni. Mi általában úgy tekintünk magunkról, mint áldozatot. Vagy rózsaszínű szemüvegen rajtunk van, amikor gondolkozunk magunkról. Vagy mi történik, hogy az egyik fél veszi a bátorságot, és bevallja a bűnét, és bocsánatot kér. Drágám, szeretnék bocsánatot kérni azok a dolgok, amit mondtam ellened, vagy rólad. És én voltam, aki okozta ezt az egész feszültséget, és bocsánat. És mit mond a másik? Na végre! Végre! Végre beismerted! Én erre imádkoztam! És az Isten megmutatta neked. Érted, egyszer, kétszer lemegy, de amikor nincs partner, és csak az egyik vállalja, következő ő nem fogja újra vállalni, és újra vállalni, és újra ő a hogy mondjam, a scapegoat, hogy ő a hibás mindig. Dehogy is, kell, hogy mind a kettő vállalják. Mind a kettő van bűnlátásuk. Tehát nem látjuk a saját bűnénket sokszor, és nehezen kérünk bocsánatot. Általában, amikor egy házaspár ilyen állapotba kerül, rájönnek, hogy kettesben nem megy. És szükség van egy harmadik személyre, aki tud segíteni. És ez a harmadik személy lehet egy barát, lehet egy lelki gondozó, lehet egy lelkész, pszichológus, de kell egy harmadik személy, egy objektív, kívülálló valaki, aki tud beleszólni az ő életükben. És képzeljünk el, hogy ez a házaspár most egy lelki irodában mennek, vagy egy lelki gondozóhoz fordulnak, és a lelkész, aki ezzel a modellel gondolkozik, tudja, hogy hova kell eljuttatni ezt a házaspár. Leül a házaspár, és a lelkész azt mondja, jaj, de jó, hogy eljöttetek hozzám, biztos vagyok abban, hogy tudok segíteni. Ki az, aki szeretne először megvallani az ő bűnét? Ránézek, ez egy... Tehát mi lesz volt? Síri csend, úgy mondják? Csend. Mert hogy készültek menni a lelkészhez? Ugye? Általában az úgy szokott lenni, hogy a feleség kiveszi a listát. Ugye? Nem baj, hogy én először megyek? Nem baj, drágám, de menjél először. És elmondja. Az én férjem ilyen. Ugye? Reggeltől estig nincs itthon. Nem foglalkozik a gyerekekkel. És ő készen van elmondani minden hibát, amit a másik követett. Ugye, és a férj alig várja, akkor hagyd mondjam az igazságot, a teljes valóságot. Én nem így látom a dolgot. Én egész nap dolgozok, és sőt, én keményen dolgozok, ugye? A Biblia azt mondja, hogy a feleségemnek kellene tisztelni engem. Ő nem tisztel engem, állandóan csak kritizál. És akkor egymást vádolják. Tehát nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy csak beismerjük a saját bűnénket. Tehát csípőből megy az ellentét. A bűnös természetünkből vádoljunk a másikat. Látjuk a másiknak a hibát, és nem látjuk a saját hibáinkat. Tehát csak az tud megbocsájtani, aki megtapasztalta az Istennek a megbocsájtás. Ugye? Csak az tud bocsánatot kérni, vagy bűnt vallani, aki ezt gyakorolja az Istennel, ugye? És itt van a felkészülés a házasságról. Testvérem, de szoktál gyakorolni bűntvallomást az Istennel? Tudsz gyorsan bocsánatot kérni Istentől? Látod a bűnédet? A kollégáddal, a barátaiddal, a testvéreddel tudsz megbocsájtani, ha a másik kér bocsánatot tőled? Hogy megy ez Istennel? Mert ha jól megy ez Istennel, akkor ez menni fog a házasságodban. Gyakorolod Istennel, akkor tudod gyakorolni a te társaddal, ugye? Tehát hogy megy ez? Az evangélium gyakorlatilag hogyan befolyásol minket? Hogy szoktál ezt gyakorolni? Tehát, 1. János 1.9, én csak egy verset, engedjétek, hogy csak egy versből prédikáljak. 1. János 1.9, mit gondoltok? Ismerős ez a vers, mindenki ismeri. Aki Vajtán van, volt, nagyon ismeri ez a vers. Azt mondja a vers, hogy ha megvalljunk a bűnénket, hű és igaz, és megbocsájt minden bűnénket. Tehát itt van Istentől az ő Bibliában, hogy ő készen van megbocsájtani. És te olvassal ezt a Biblia verset. Ez a Biblia vers, megkérhetem, hogy hívnak? Ildi. Már beszéltünk többször, de Ildi, légy szíves, amikor olvassa ezt a Biblia verset, ha megvalljunk a bűnéket, hű és igaz, és megbocsájtja minden bűnéket, ez hogy ad neked vigasztalás és erőt? Erre gondolni, amikor vannak dolgok az életedben, ami nincsenek a helyén.
élettől kell az életünk folyamán.
Igen.
Mert számomra
mindjárt elmondom.
Egy egyelmi állapot, amikor megnyitja a szemünket az Úr, és felismerjük, hogy igenis ezzel és ezzel bűnt követtem el.
Uh-huh. Okay.
És akkor nálunk is azért úgy van, hogy először hárítjuk.
Jó, de ez milyen biztatás? Azt mondja nekem, Ili, hogy amikor olvassa ezt a verset, ha megvalljunk a bűneinket, hű és igaz, és megbocsájt minden bűneinket. Ez a vers hogyan ad neked biztatást?
Hát azért ad biztatást, mert nem büntetést ígér, hanem aha, megbocsátást ígér. És akkor tényleg arra motiválja az ember, hogy tényleg ki tudja mondani, meg tudja nevezni mindazt, amit az életében már felismert, hogy bűn volt.
Okay.
De nagyon sok minden nem ismerünk fel.
Igen, tehát ha felismerjük a bűneinket, és azokat megvalljunk, akkor Isten azt mondja, hogy meg fogja bocsájtani. Oké. Okay. Oké, okay, tehát Isten megígéri, hogy meg fogja bocsájtani. Oké. Okay. Most, igen, ez nagyon jó. De hogyan tudod, hogy meg fog bocsájtani?
Hogyan tudja
megbocsájtani? Aha, de hogyan tudod, hogy ő meg fog bocsájtani?
Onnan, hogy nem bánt engem már utána. Tehát nem...
Te megvallottad?
Igen. És az a rossz érzés, ami addig teherként nyomasztotta a lelkemet, az elmúlik.
Aha. De mindenki hallja, amit az Illi mond?
Feloldozást ad.
Feloldozást ad, mert megvallottam a bűnt,
igen,
és...
Felszabadult
leszek, mert az Úr meg fogja bocsájtani.
Szóval, hogyha én valamiről már beláttam, hogy helytelen volt, hogy bűn volt, hogy megsértettem vele az Istent, hogy megsértettem vele a társamat, az engem bánt.
Okay.
Az nem hagy engem
nyugodni. Okay. Te nem hagy engem megnyugodni, ez bánt engem, ha valami bűn követtem el, az Úr elé viszem, és akkor ő megbocsájt. Oké. Okay. Tehát direkt engedtem, hogy Ildi kifejezi mindent, ami az ő lelkében van. És ez egy nagyon-nagyon fontos vers, hogy tanuljunk, mit jelent bűnt vallani, és elfogadni az Istennek a megbocsátást. És ezt gyakorolni, és ebből élni. Csak ez a vers három részből áll, ami az Ildi két részről beszélté, és direkt azért tettem föl több kérdést, hogy hát, ha említesz valamit a középső részből. Amikor azt kérdezem, hogy hogyan tudod, hogy az Isten megbocsájt, mert érzem, hogy az a bűn most már többet nem bánt. És ez egy nagyon szubjektív valami. És amit tettem föl Illinak, ez egy trükk kérdés volt. És nem akarom minimalizálni azt, hogy őszintén valljunk a bűneinket. És az nagyon fontos. Amikor bűn nyomaszt minket, akkor remélem, hogy mindenki komolyan veszi, és odafordul az Úrhoz, és bocsánatot kérsz az Úrtól, hogy én ilyen vagyok, ezt csináltam, ezt nem csináltam. Ez nagyon jó. Csak mi az, ami hiányzik?
Hogy meg kell
bánni. De pontosan azt, Ildi, ami kihagytál, az, hogy ő hű és igaz. És ezzel a verssel azt csinálta, hogy ha megbánom, ugrottál egy nagyot, és azt mondta, és az Isten megbocsájt, ha én megvallom. És azért tudom, hogy ő megbocsájtott, mert nem érzem most a bűnnek a nyomasztó terhet. És átugrottál, állandóan átugrottál. És testvérek, ezt szeretnék hangsúlyozni, hogy a te életedben hogyan tudod azt, hogy Isten téged megbocsájtott, neked megbocsájtott? Azért, mert Isten hű és igaz. És amikor menjünk az Úr elé, a mi bűneinkkel, testvérek, ne felejtsük el, hogy nekünk szükségünk van egy közbenjáróra. És az Isten nem azért bocsátja meg a mi bűneinket, mert csöngyörögtünk, mert őszinte voltam, mert utálom a bűneimet. Ezek mind szubjektív dolgok, mert az én bűn bánt engem, és nyomaszt engem. Isten nem azért bocsájt meg a te bűnédet. Testvérek, most mi nem Allahhoz menjünk, mi a Szent Háromság Istenhez menjünk, akinek van egy közbenjáró, a fia. És Isten azért megbocsátja a bűnöket, miért? Mert igaz. Ő egy igaz Isten. És azért megbocsátja a mi bűnöket, mert Krisztusra néz. És nem az én őszinte kiáltásom. Krisztusra néz, és azt mondja, kedves Robikám, én azért törölöm el a bűnödet, nem azért, mert te könyöröksz. Azért, mert Krisztusra nézve, a te bűnéd Krisztusra van téve. Krisztus meghalt a te bűnödért, és én, mint egy igaz Isten, azért törölöm el, azért engedem el, azért megbocsátlak, mert Krisztusra van téve az én haragom, az én ítéletem feléd. És ez a mi megnyugvásunk, ez a mi egyetlen megnyugvásunk, testvérek, hogy Isten lát engem, minket Krisztusban. És mert ő egy igaz Isten, ő hűséges marad hozzám. És testvérek, tudsz te ebben megnyugodni, hogy Isten azért hűséges hozzád, mert ő egy igaz Isten. És azért tudom mondani, hogy ő velem van, nem azért, mert könyörögtem, azért, mert Krisztus vére takar engem. És testvérek, itt van az evangélium, és te neked kell az evangéliumban élni minden nap. Mert ha nem, akkor nem tudsz folyamodni másokhoz. És amikor látod a bűnödet, nem tudsz bocsánatot kérni. És amikor valaki más bocsánatot kér, nem tudsz őt megbocsájtani. Ha nem élted át azt, hogy én, mint bűnös ember, ugye, Isten elengedte az én tartozásomat. Ugye ez a, hogy mondja ezt a szálka gerenda, ugye? Ítélek. Ahelyett, hogy megbocsájtam, ítélek a másikat. Mert elfelejtettem, hogy én egy bűnös ember vagyok. Tehát testvérek, ez az első pont, hogy ez a keresztény klasszikus modell, ez menni fog, ha gyakorolod az evangéliumot az életedben. Másik módja, és próbálok a végére ez érni, szeretnék ezt befejezni, és akkor tartani egy hosszú szünetet, és ti fogtok gyakorolni, konfliktusokat kezelni, de engedjétek, hogy befejezem ezt a két dolgot, jó? Tehát, másik módja, az érzelem központi terápia. Az érzelem központi terápia. És ez más, mint a keresztény módszer. A keresztény módszerben úgy kezeltünk a konfliktusokat, hogy mindenki vállalta a felelősséget, hogy ő milyen bűn követett el. Az érzelmi központi terápia ellentét kiinduló pont van. Nem vagy felelős a viselkedésedre, inkább játszd el azt, hogy áldozat vagy. Gondolkozzál azon, hogy a másik milyen fájdalmat okozott neked. Ő mit csinált, és ezzel milyen fájdalmat okozott neked. Foglalkozzál de érzelmeiddel. Jó? Tehát más a kiinduló pont, de ugyanott akarjunk kiukadni. Tehát, ez hogy nézne ki? Ahelyett, hogy a lelkész, vagy a lelki gondozó megkérdezne egy házaspártól, hogy oké, ki az, aki el szeretne mondani az ő bűnét? Csend. Ki az, aki szeretne eljátszani az áldozatot? És ki az, aki szeretne elmondani, hogy igazán mi van benned? Milyen érzelmek vannak benned? Milyen fájdalmak vannak benned? Mi az, amit a másik csinált ellened? Akkor ott vannak vevők, ugye? Ott vannak vevők. Ó, szívesen vállalom. Szívesen elmondom, hogy én hogyan érzem magamat. Miért? Mert azzal a céllal vagyunk, hogy elmondja a fájdalom, ami az ő lelkében van, hogy a másik meglássa, hogy én okoztam ezt neked. Én csináltam ezt. Hát ez borzasztó. Én tönkretettelek. Hát ha bűnt felismer, megvallja az ő bűnét, és akkor ő tudja megbocsájtani. És újra egységre jutunk. Tehát ugyanaz a folyamat, vagy bocsánat, ugyanaz a cél, ugyanaz akarunk kiukadni, csak más a kiinduló pont. Tehát hogy lehet ezt csinálni? Nagyon könnyű ez a módszer, csak nem működik, amikor valaki ideges. Tehát nagyon tisztelem ezt az írót, akitől azt tanultam, egy kommunikáció tankönyvben, azt mondja, hogy szuper ez a módszer, nagyon-nagyon jó, zseniális, csak a lábjegyzetben az, hogy nem működik, amikor az ember ideges. Most az egy kicsit nehézkes, mert azért írt ezt a könyvet, hogy segítsen nekünk kommunikálni, de ha nem működik, amikor éppen kellene, akkor mire jó? Hát azért jó, mert amikor miután megvolt a veszekedés, és mindenki lecsillapodott, akkor el lehet menni, és végig gondolni, most hogy akarunk ezt újra megbeszélni, helyesen. Tehát, nagyon egyszerű az egész, gyors leszek. Két lépésből áll. Tényközlés, és elmondod az érzelmek, ami a harag mögött van. Aki már tanult a kommunikáció, tud erről. Nagyon egyszerű. Tényközlés, mit csinált a másik? Leírod tényszerűen. Amikor ezt csináltad, hogy nem figyeltél rám, például. És utána rögtön, mit érzel attól, amikor a másik nem figyelt rád? Elmondod az igazi érzelmek, vagy gondolatok, ami a harag mögött van. Nem azt mondod, hogy ideges vagyok, mert nem figyelsz rám, hanem mi van az idegesség mögött? Hát úgy érzem, hogy nem vagyok fontos. Úgy érzem, hogy nem vagyok értékes. Úgy érzem, hogy egyedül vagyok. És akkor elmondod az igazi érzelmek, vagy gondolatok, ami van mögötte. Ez nagyon, nagyon nehéz. Hagyj mondjam egy pár dolgot, hogy miért annyira nehéz. Nagyon nehéz elmondani a tényközlés, hogy nem vádolod a másikat. Csak felsorolod tényszerűen, és nem mondasz, hogy te csináltad ezt, hanem amikor nem figyelsz rám, csak egy tény. De nagyon nehéz azt mondani. Másik az, hogy az érzelmeket megtalálni, hogy érzem magamat, az se könnyű. És azért álltam meg, hogy kicsit közösen gondolkozunk, milyen érzelmek vannak itt. Mi férfiaknak különösen. Mi férfiak, az érzelmi világ nagyon-nagyon távol áll tőlünk. A társadalomtól, nem tudom pontosan miért van ez, de mi férfiak főleg tényekben gondolkozunk, és nem annyira tudunk, hogy mi zajlik a mi lelkünkben. És én ezt folyamatosan tanulom egy jó pár éve, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon örülök neki. Ez nem jelenti, hogy én feminin férfi leszek, dehogy is. Nagyon fontos, hogy mi férfiak tudjunk megérteni, hogy mi zajlik az én lelkemben, mert ha nem, mi az az érzelem, ami főleg fog gyorsan felmenni? A harag, fölmegy a pumpa gyorsan. De ha én tudom megérteni, hogy miért, mitől vagyok én ideges, vagy miért haragszok most, akkor inkább az igazi, valódi érzelmekre tudok koncentrálni, és nem a harag, ami csak takarja az igazit. A másik az, hogy az érzelmeket kifejezni. Merjünk elmondani a másiknak, hogy valójában hogy érzed magadat? Amikor nem figyelsz rám, én olyan egyedülnek érzem magamat. Igen? És ha ő nem partner ebben, pedig nem a magas lóról megítélted, vagy haragudtál rá, vagy megszégyenítetted, hanem most alulról alázatosan kiterted a lelkedet. Ez egy bízalom kérdés. Bízol a másikban, hogy ő nem fogja széttaposni? Olyan erős a te identitásod Krisztusban, hogy mered kitenni a gyengéd érzelmeket? Értitek? És ha ő nem partner, csak de csinálod, akkor a következő alkalom nem biztos, hogy kiteríted a te igazi érzelmeidet. Tehát magyarul kell egy erős identitás. Neked kell, hogy bízzál benne. Ha igen, akkor tudod kitenni a lelkedet, és elmondani, hogy valójában hogy érzed magadat. Egy rövid példa, hogy miről van szó itt. Gyülekezetben voltam valahol, és volt ilyen házaspári nap, felosztottam őket csoportokban, hogy voltak négyen egy csoportban, két házaspár, és kértem, hogy ezt gyakoroljátok meg. És ilyen alkalmakban, mint Erdély, az emberek mindig szeretnek az ő saját veszekedéseket, vagy feszültségeket feldolgozni. És az mindig nagyon spontán, és nagyon izgalmas, hogy fognak ott vitatkozni. És a mai napon is szeretném, hogy gyakoroljunk ezt. Ha valakinek benne van egy feszültségben, akkor lehet ezt szerepenként eljátszani. Nagyon izgalmas tud lenni ilyen szerepjátékok. És ez a házas pár, látom, hogy bajban vannak, és kérdeztem, hogy nem szeretnék elmondani a másik házas párnak és nekem, hogy milyen helyzet. Jó. Éppen ebben a csoportban voltak hatan voltak. És a feleség kezdte. És igyekezte úgy csinálni, hogy mondtam, hogy tényszerűen milyen helyzet, és az érzelmek, ami van mögötte. Oké. Tényszerűen az én férjem otthon dolgozik. De úgy érzem, hogy hiába együtt vagyunk egész nap, sose beszélünk egymással. Sokszor, amikor bemegyek az irodába, és akarok beszélni vele, nem tud figyelni rám, vagy nem figyel rám. És a feleség, amikor ezeket mondta, kijött az igazi érzelmek, amiről beszéltük az előbb. Mit érzed? Magányosság. És ezeket elmondta. Úgy nagyon magányosnak érzem magamat. Úgy érzem, hogy nagyon egyedül vagyok otthon. És kezdett sírni. Nagyon kedves asszony. És mi történt a másik csoport tagokkal? Mit kezdtek csinálni? Mindenki el akarta mondani a tutit. Mindenki meg akarta oldani a helyzetet. Mindenki akart jó tanácsot mondani. Figyeljtek, én tudom, hogy mi a probléma. Mondták a feleségnek, hogy figyelj, tűz ki minden nap egy időpontot, mondjuk 12 órakor, ahol mindent tudjátok megbeszélni. Minden nap együtt ebédeljetek. És mindenki akart okosabbnál okosabb dolgot mondani ennek a házaspárnak. És nekem kellett vigyázni, és megmondani ezek a farkasoknak, hogy figyelj, menjetek el, vagy figyeljetek. Nem próbáljuk helyzetet megoldani, hanem az ő kapcsolatokat akarjunk helyreállítani. Nem kell most jó tanácsot adni. És akkor a férj felszólalt. Hogy mondjam, hogy én hallottam, amit a feleségem mondott, de azt kell, hogy mondjam, hogy én itt férfi vagyok, nem tudok két dologra figyelni egyszerre. Amikor én a telefonon beszélek valakivel, nem tudok akkor beszélni a feleségemmel. És mindig azt mondom neki, hogy mindjárt leteszem, és tudunk beszélni. És ő kezdett hárítani, magyarázkodni, stb. Új kifogásokat találni, új magyarázok, hogy mit lehetne másképpen csinálni. És akkor kérdeztem, hogy te hallottad, hogy mit mondta a feleséged? Mit mondott a feleséged? Mondd meg nekem vissza, hogy mit mondott. Gondolkozott, ránézett a felesége, aki még mindig sírt. Ja, igen, azt mondta, hogy nagyon magányosnak érzi magát, és úgy érzi, hogy nem, nincsen szeretve. Igen, ezt mondta, ugye? Igen. Oda ment a feleségéhez, ő is kezdett sírni, és átölelte, és akkor ennyi. Ennyi. Mert mi volt a feleségnek a szívnek a legmélyén? Az én férjem szeret engem. Fontos vagyok én neki. Nem a helyzetet kell helyreállítani. Sokszor a lelki gondozó, az emberek hozzáfordulnak rengeteg problémával, ne adja tanácsot, és old meg az ő helyzetet. A kapcsolatot kell helyreállítani. A szeretet kapcsolat. És ezt már nagyon sokszor átéltem, amikor egy házaspár jön, van egy probléma, és akkor kiderül, hogy ez amit kell helyreállítani, az ő szeretet egymás felé. És amikor ezt átélem, és amikor egymás átölelik egymást, akkor ez egy olyan nagy sikerélmény, hogy igen, sikerült helyreállítani az ő kapcsolatokat. A helyzetet az még kell azon dolgozni. De most még egy pár gondolat. Testvérek, mi ennek a veszélye? Mi ennek a veszélye? Hogy kölcsön kérjük a pszichológiától egy módszert, ami nincsen a Bibliában. Mi ennek a veszélye? Mi lenne a veszélye ennek? Már látok a nehézségei, de mi a veszélye? Mint keresztények, nekünk tanulnunk kell egy gondolkozni biblikusan, és kölcsön kérni bizonyos módszerek a pszichológiától. Nekem nem kell félni a pszichológiától, integrálni kell egy keresztény gondolkodási rendszerben. De most mi az, ami kölcsön kérünk ettől a pszichológiától? Legyél egy áldozat. Az a veszély, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy ő egy áldozat. Mert az előbb azt mondom, hogy játszd el azt, hogy te egy áldozat vagy. Az egy baj, ha valaki kezd azt elhinni, hogy én egy áldozat vagyok. Ugye? Bejön a lelki gondozó irodában, és ő készen van az ő érzelmek kitárolni, és elmondani, hogy a másikat milyen fájdalmat okozott neki. És mindig csak mondja, hogy és amikor ezt csináltad, és amikor ezt csináltad, és én olyan egyedül vagyok, és olyan magányos vagyok, és nem vagyok szeretve. Értitek? Elhitte, hogy ő egy áldozat, és nem felelős az ő saját viselkedésre. És ez miről árul? Hol van az ő identitás Krisztusban? Mert mi nem vagyunk áldozatokat. Felelős vagyunk a mi viselkedésünkre. És áldozatok. És ha ezt azt hiszünk, hogy csak áldozat vagyunk, akkor az árulja, hogy lehet, hogy azért vagy annyira magányos, és úgy érzed magadat, hogy önértékelés krízisben vagy, mert nem vagy erős Krisztusban. Mert a te identitásod nincsen Krisztusban alapozva. És itt jön be az evangélium megint. Az előbb arra beszéltünk, hogy az evangélium az első fele az, hogy tanulnunk kell, hogy igen, Isten megbocsájt, és eltöröli az én bűnémet Krisztus vére miatt. De ez csak az első fele az evangélium. Mi a második fele az evangéliumnak? Az, hogy igazak vagyunk Krisztusban, ugye? Másik Korintus 5.21. Mert aki nem ismerte bűn, bűnne tette értünk, hogy mi Krisztus igazsága legyünk ő benne. Tehát, testvérem, nekünk meg kell alapoznunk a mi identitásunkat. És attól függ, hogy milyen erős a te identitásod, azon múlik a te házasságod. Ha erős a te identitásod, hogy annak ellenére, hogy milyen mocskos, bűnös ember vagyok én, Isten lát engem Krisztusban, és igaz vagyok. Mindenki tudja ezt? Mindenki hiszi ezt? Mindenki elsajátítja magának? Hogy hit által Krisztusban vagy, és igaz vagy Krisztusban? Ez nem az önigazultság. Az evangélium az nem más, hogy de igaz vagy Krisztusban. Isten igaznak nyilvánítottad. Isten igaznak nyilvánított téged. Tehát Zéman Laci, Krisztusban igaz vagy. És testvérek, ez sokszor, köszönöm, sokszor ez a legnehezebb igazságot elfogadni. Annak ellenére milyen vagyok, Krisztusnak a tökéletes élete, mert ő betöltötte a törvény, és kiérdemelt az Isten áldás, most rajtam van. És most Isten viszonyul velem Krisztuson keresztül. És Isten igaznak nyilvánított engem, minket, Krisztusban. És ha te ezzel nem rendelkezel, testvérem, a de identitás labilis, ha ezzel nem rendelkezel. És ha labilis a de identitásod, belemész egy házasságban, és a párod olyan dolgot fog mondani neked, hogy szétesel. De ha erős identitásod van, mondhat, amit mond, de az Efézus 6-ban Krisztusnak az igazsága, ami, hogy mondja a Biblia? Ki tudja ezt idézni? Efézus 6. Fel kell öltöznünk, lelki háború van. És a Istennek az igazsága mi? Melvértünk. Megvédi a mi szívünket. Testvérem, nem régóta láttam egy vita egy pár között. És a nő olyan dolgot mond ennek a férfinak, hogy hú, füstölt a szoba. Bum, olyan dolgokat, olyan köveket dobált neki, hogy ez kemény. És később mondta nekem, hogy Robi, most már értem a te tanításodat, hogy miért annyira fontos, hogy a mi igazságunk Krisztusban van. Mert néha megaláznak porig. És ahelyett, hogy védekezel, és harcolsz, és visszadobálod a sart, azt mondja, hogy amit mondasz, az lehet, hogy minden igaz. Sőt, több annál. Tudsz ott állni, és azok a nyilak nem szúrnak át a szívedet, mert a Krisztus igazság mellvértként véd téged. Ha ezt most nem érted, akkor Isten adjon, hogy majd ezt át fogod élni. És nem kell védekezni, nem kell haragudni, hanem szeretettel visszaválaszolni. De tudod, hogy a te üdvösséged Krisztusban vagy? És hogy ez nem veszíted el? Van üdvbizonságod? Ha nincsen, akkor labilis az identitásod. És testvérem, a házasságban, mint tünet, csak kiderül, hogy valójában ki vagy. Utolsó gondolat. Engedjétek meg, ez utolsó gondolat. Nem akarok szünet tartani, meddig nem fejezem be. De az, hogy Biblia arra hív minket, hogy intsük egymást, de ne ítéljük. És ebben a teremben a fele, a társaság egy konfliktus kerülő, úgy, mint én és Péter. Konfliktus kerülők vagyunk, és a másik konfliktus ilyen kezdeményezők, ugye? Én, ha nekem kell inteni valakit, nagyon begörcsöl a gyomrom, neki feszülök, és akkor el tudom mondani. És a Biblia azt mondja, hogy ha valaki bűnkövet ellened, akkor nincs meg négy szem közt. Tehát ha valaki nem teljesíti azt az elvárást, ami felém van, vagy ami nekem van felé, hogy szeressen, hogy tiszteljen, akkor a Biblia azt mondja, akkor nincs meg. De ugyanakkor a Biblia azt mondja, olyan erővel inteni kell, de nem szabad ítélni. Most mi a különbség az ítélkezés és az intés között? Menj és pokol. Ha intel a másikat, akkor az már az út a mennyország felé. Olyan erős lesz az a kapcsolat, de ha te ítéled a másikat, akkor te tönkre teszel a másikat, és az egyenes az út a pokolba. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy mi a különbség az intés és az ítélkezés között. És remélem, hogy mindannyiunk növekedünk ebben. Oké. Hogyan intjük a másikat? Hogyan tudom majd, amikor én kimondom, aki bűnkövetett ellenem, hogy most intem és nem ítélem? Az intés abból áll, hogy szeretetből mondtam. Efézus 4:15. Mondjuk el az igazságot a szeretethez ragaszkodva. Ha nem mondod el szeretetben, ha még van keserűség a szívedben, ha nem bocsájtottad meg a másikat, ha nincs meg szeretet, a másik fogja érezni. Tehát azért mondod azt, amit most mondasz a másiknak, mert szereted őt? Vagy fontos ez a kapcsolat? Vagy rólad szól ez az egész? Tehát a másik fogja érezni, azért nincsen módszer, hogy mi a szeretet, mert az éreztetni kell, hogy azért mondom, mert szeretlek. De ha nincs a szeretet a szívében, úgy is fogja észrevenni. Tehát mi a különbség az intés és az ítélkezés? Az első az a szeretet. Ha nincs szeretet, akkor az ítélkezés. A másik, hogyan intjük a másikat? Kérdésekkel intjük a másikat. Testvérem, a kérdésekkel, a hogyan és a mit kérdésekkel azt jelzed a másik felé, hogy nekem szükségem van információra. Nem tudom, hogy mit csináltál, de most szeretnék jobban megismerni ezt a helyzetet, és akkor tudok hozni egy döntést. Magyarul, amikor kérdést fölteszel a másiknak, de feltételezel a másikról a legjobbat. És végül is itt vagyunk a bizalomnál. Beszéltem az előbb, hogy mi a bizalom. Egy kapcsolat azon múlik, hogy mennyire tudtuk egymásban bízni, és mennyire erősed a identitásod Krisztusban. Most mit jelent bízni valakiben? Vagy mit jelent nem bízni valakiben? Nem bízni azt jelenti, hogy feltételezem a legrosszabbat. Azt hiszem, hogy rossz szándék van felém. Bízni valakiben azt jelenti, hogy feltételezem a legjobbat. Nem tudom a helyzetet, de feltételezem a legjobbat. Oké, ez volt az elmélet. Hogy néz ki egy vitában? Férj hazajön, ott ül az asztalnál, és megint nem figyel az ő feleségére. Tegyünk fel a helyzet. Férj hazajön, és megint nem figyel a feleségére. Ez már 10-szer történt. És felmegy a pumpa a feleségnek. És akkor gondolkozik azon, hogy nekem kellene szólnom. Igen, kellene szólni. Igen, kellene szólni. Most dönteni kell. Fogom megítélni, vagy inteni? Oké. Ha intem, akkor kérdésekkel. Ha ítélem, akkor el tudom képzelni, hogy mit fog mondani. Hogy hangzik az intés? Mi kérdésekkel, vagy mit, és hogyan? Például. Drágám, láttam, hogy nagyon nehezen tudsz most figyelni rám. És hogy vagy? Nehéz napod volt? Ennyi. És akkor ezzel tudsz jelezni a másik felé, hogy nem figyeltél rám. De akarom feltételezni a legjobbat. Akarom úgy látni, mint egy áldozat. Nem aki felelős az ő viselkedésre. Az egy dolog, hogy nem figyel, de lehet, hogy az ő főnök letolta. Vagy lehet, hogy olyan nehéz napja volt, hogy most nem tud figyelni. És ha megítéled, hát én már ismerem az én férjemet. Én már tudom, hogy miért nem figyel. Ez egy előítélet. De kérdésekkel gyűjtesz információt. Igen, lehet, hogy nehéz napja volt. És lehet, hogy most nem tud figyelni. Vagy lehet, hogy rosszul van fizikálisan. És testvérek, ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az intésben, az elvárásaiddal, ha de követelező dolgok másiktól, tessék rám figyelni, megint nem figyelsz rám, ha akkor tönkre fogod tenni azt a kapcsolatot. Mert te ítéled a másikat. Követelőzöd. A Jakab 4 az a bálványimádásról szól. De Isten bíztat minket, hogy intsük a másikat, de hogyan kell inteni? Szeretettel és kérdésekkel. És hogy a másik rájöjjön, hogy hoppá, igenis, bocsánat, drágám, hogy nem figyeltem rád. Elnézést kérek. Tehát, utolsó gondolat, így inteni valaki könnyű vagy nehéz? Ez is nagyon nehéz. Az elmélet jó hangzik, de ez is baromi nehéz. Ott a feszült pillanatban, amikor megint a férjed ott hagyta a szennyes ruhát, vagy nem hívott, vagy mit tudom én, valami történt. És kérdéseket úgy is lehetne föltenni iróniával. És az se jó. Vagy a miért kérdéseket? Azzal a sarokban szorítasz valakit, ha miért kérdést teszel föl, mert rá kérdezel az ő motivációról. Ugye? Vagy az apukám, amikor megítélte az én bátyámat, úgy tette föl azt a kérdést iróniával. Mert az is egy kérdés volt. Te sosem nézel, mielőtt lépsz? Az egy kérdés. De ez olyan lenéző, ítélkező kérdés. Az nem volt intés, hiába a kérdés volt. Olyan irónia van benne, hogy megítéled a másikat. Tehát végül is ez, ami számomra a három legfontosabb dolog, kezelni konfliktusokat. Mindig lesznek konfliktusok, nincsen olyan házasság, hogy nincsenek konfliktusok, nincsen olyan jó kapcsolat, hogy nincsen konfliktus, kezelni kell. Van a klasszikus keresztény modell, van a érzelmi központi terápia, és van a kérdésföltevés. És szeretném, hogy legyen egy jó hosszú szünet, és akkor felosztjunk titeket kis csoportokban, és itt van három feladat, a keresztény klasszikus modell, az érzelem és a kérdés. És csoportokban fogjátok ezeket eljátszani egymással. és fogjátok segíteni ezt gyakorolni és csinálni. Én elmondtam az elmélet, ez könnyű volt. De most gyakorolni kell, és ez majd kiderül, hogy mennyire nehéz, de érdemes ezzel foglalkozni, és átülteni a valóságban, a kapcsolatunkban. Mennyi atyán, köszönjük szépen ezt a mai délutánt, köszönjük szépen, hogy működnek a légkondigépek, köszönjük, hogy még ilyen sokan eljöttek, és Úr Jézus, kérünk, hogy segíts mindannyiunkat ezeket használni, gyakorolni a mi életünkben. Kérlek, hogy légy minden kis csoporttal. Krisztus nevében. Amen.